Harangszó Rádió. Közösségre hív. Békesség Istentől.
Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Ez a Királyhágó melléki református egyházkerület Harangszó című műsora. A mikrofonnál Gitea Szabó József Levente, lelkipásztor. Böjtről szól az ébresztő gondolat. Majd többféle szempontból elemezzük a böjtöt.
Már évek óta gyakorlok egy bizonyos dolgot, a világhálót nem úgy használom ebbe az időszakban, mint máskor. Ez egy nagyon komoly dolog, hiszen a napi kommunikációban ez egy fontos eszköz az embernek is. Mikor ezt korlátozod, akkor úgy érzed, hogy beszűkülsz egy picit. De ez nem beszűkülés, hanem önmagad felé való nyitás. Tehát ilyen módon, lemondás, tehát ez a lemondás. Ez étel is lehet.
Aztán az év családorvosa a Kárpát-medencében című pályázat részleteiről hallhatnak.
Ez meg van hirdetve minden magyar lakta Kárpát-medencei régióra is. A pályázatot az idén két kategóriában lehet benyújtani. Az egyik a junior díj, a másik pedig úgynevezett senior díj. A junior díjra pályázók lehetnek olyan 5.-6. éves orvostanhallgatók, rezidensek, akik az alapellátásban gondolják kezdeni orvosi életpályájukat, vagy legfeljebb 5 éve dolgoznak orvosként az alapellátásban.
Ezt követően az Így tedd rá módszertani mozgalom lényegéről szól egy összeállítás.
A program különlegessége talán az, hogy játszva tanulunk és játsszuk a táncot. Nem határozzuk meg azt, hogy milyen körben, melyik lábbal kezdjünk el lépni. Azt sem szabom meg, hogy kit válasszom például párjának, mert azt gondolom, hogy korosztályi sajátosság, hogyha mindenki például a kedvenc barátját választja párjának.
Végül Nagy Tibor igei gondolatai bátorítanak. Hallgassanak minket most is!
Olvassák a harangszó gyülekezeti lapot. Ez megrendelhető és megvásárolható a református lelkészi hivatalokban. A lap világhálós kiadása a harangszó gyülekezeti lap Facebook oldalán követhető.
Ébresztő gondolat.
Kinek mi jut eszébe a fogalomról böjt? Lemondás? Lelki méregtelenítés? Egy időszak húsvét előtt? Katolikus szokás? Újra felfedezett lehetőség? Számomra megcsendesedés, ünnepre készülődés, belső tisztulás Krisztus előtt, Krisztussal, a vele való kapcsolat erőterében. Ezekben a napokban a református kalauz szerint Nehémiás könyvét olvassuk, a jeruzsálemi fal újjáépítéséről, a fogságból hazatértek új életszakaszáról. A történetekben nagyon megfogott egy pici rész a negyedik fejezetben. Megrokkant a teherhordók ereje, pedig sok a törmelék, és mi már nem tudjuk építeni a várfalat. Milyen fontos összefüggés, megrokkant, megtört az erő, sok a törmelék, a felesleges, oda nem élő, nehezítő, elhordandó por, piszok, használhatatlan szemét, és megáll az építkezés, vagy legalábbis nagyon nehézzé válik. Mennyire beszédes lelkileg is ez a kép. Ha túl sok mindaz, aminek nem kellene ott lenni, ami csak teher, polyva, megkövesedett múlt, sérelmek, önsajnálat, harag, megbocsátani nem tudás, minden elégtelensége és ezért elégedetlensége, igen, mindebben nagyon ki lehet fáradni, s a fáradt ember számára ellehetetlenül az előrehaladás, a felépülés, nincs öröm, csak szerzés, nincs nyugalom, csak nyugtatók, nincs békesség, csak folyamatos hajsza. Mire van szükség? Lelki lomtalanításra és erőnyerésre. Ez azonban nem megy csak emberi okoskodás, s jól felépített gyakorlat által. Ehhez a Szentlélek megvilágító bölcsességére, erejére, kitartást munkáló szeretetére van szükség. Mert a böjt a Szent Háromság Istennel való kapcsolatra való intenzívebb megnyílás, igen, lemondás által, hogy emlékeztessen a hiány az ima szükségességére és lehetőségére, emlékeztessen a bűnvallás erejére és a feloldozás, felszabadulás átélhető csodájára, s közben árad a mennyei erő. Nem emberi ez, hanem ember feletti. S vajon nem erre van szükségünk a hétköznapokban, a jövő építéséhez, az ünnep megélni tudásához? A böjt így felkészít, a böjt fogékonyan tart. S valaki így fogalmazott, hitben járunk, ezért nem fogunk némán fuldokolni nyomorúságainkban. Nehémiás népe jókedvel dolgozott a romok eltakarításán és az új építésén, mert mindezt az Úr áldásával tették. Legyen ilyen a böjtünk.
Teach me my
Hit és gyógyítás.
Mit kell tudnunk a nagybőjtről az óegyházban és a református bőjtről? Pocsainé dr. Eperjesi Eszter református lelkész, etnográfus szavait idézzük a református.hu-ról. Az advent a karácsonyra készíti fel lelkiekben az embert, a húsvétra pedig a nagybőjti időszak. A bőjt bibliai eredetű, az Ószövetségben és az Új Szövetségben is olvashatunk a bőjtölés formáiról. Jézus is 40 napig bőjtölt. A kereszténységgel együtt jutott el hozzánk, a Kárpát-medencébe ez a szokás. Méltán kapta a nagybőjti elnevezést, mert ebben az időszakban Krisztus szenvedéseire emlékeztek elődeink. A nagybőjt hanvazó szerdától nagy szombatig tart. Hanvazó szerdát korábban nevezték még bőjtfogó szerdának, száraz szerdának, aszaló szerdának is. Az elnevezés onnan ered, hogy a templomban a mise után az elmúlt évi virágvasárnapi szentelt barka hamuját a pap megszentelte, és keresztet rajzolt a hívek homlokára. Hiedelem is kapcsolódott ehhez, aki hanvaszkodik, nem fog fájni a feje. A nagybőjti időszak a korai egyházban keresztelési előkészületnek számított. A felnőtt megkeresztelkedők oktatásra jártak, mert fontos volt, hogy vallást tegyenek a feltámadt, élő Jézus Krisztusba vetett hitükről. Az ember átéli megszületését, a halál is tényként van jelen életében. A feltámadás, az örök élet a hit útja. Így a húsvét reggelén megkereszteltek, a húsvéti hit bizonysága mellett tettek fogadalmat. A református ember megőrizte a bőjti hagyományokat, de számára nem a külsőségek hangsúlyosak, hanem a belső, lelki felkészülés az ünnepekre. Természetes, hogy bizonyos tartózkodás van az evést és ivást illetően, de a lényeg az emlékezés a megfeszített Úrra, az elmélyülés Krisztus követésében, a kereszt titokzatos világának, a lélekben történő befogadása. Nagy pénteket református népünk is megtartott a szigorú bőjti napnak. A bőjti napokon tartózkodtak a hústól, a zsiradékoktól. Nyers és aszalt gyümölcsöt, rántott levest, savanyú levest főtt tésztát, főzelékféléket, mákos gubát, lepény kenyeret fogyasztottak. Ez vidékenként más és más volt a Kárpát-medencében. Az év folyamán a református ember életében is voltak kisebb bőjtök, heti bőjti napok, különösen a péntek, de meg kell említenünk a negyedévenkénti háromnapos bőjtöt is. Utóbbit már Bot Péter is említi, de kántor bőjtnek is nevezik. Fontosak a fogadalmi bőjtök, református népünk ma is gyakorolja ezt a formáját a lemondásnak, ahogy az gyülekezeteink életéből is tudjuk. Református népünk hagyományában máig él, hogy az úrvacsora vétel napján nem eszik semmit, míg meg nem úrvacsorázott a gyülekezet közösségében. A bőjti időszak játék hagyományaiban nem számított a vallási különbség, egy-egy falu fiataljai együtt vettek részt hagyományaik megtartásában. All these years. Oh.
egy időszaka ért el bennünket, és talán minden év 12 hónapjának egyik időszakában dátumok is azt mutatják, hogy böjtölni kellene. Böjtölni lehet, böjtölni kell. Miért van ez? Mi is ez a böjt? Miről beszélünk?
Nagyon régi szokás, mondhatnánk így, és vallási cselekedet a böjt. Én ezt bárhonnan kutatjuk, ez majdnem minden vallásban valahol felelhető egyébként a böjt kérdése. Azzal van összefüggésben, hogy teljesen kiüresítem önmagamat, hogy átadjam magamat az Istennek, ez az egyik legfontosabb része. A másik része pedig ugye az Ószövetség és Újszövetségben is általában böjt a bűnbánatnak az egyik megnyilvánulása. Hogy addig nem teszek semmit, nem eszek semmit, nem iszom semmit, ameddig az Úristen nem válaszol az én könyörgésemre. Tehát egy önmagamat feladás valahol a böjt elsősorban, és aztán az Istenhez való fordulás.
Szokták azt mondani, hogy túl rohan a világ, hogy észrevegyük egymást, túl rohan a világ, hogy akár saját magunkkal foglalkozzunk. Ez a böjt az elcsendesülés, akkor megállásnak ez a...
Igen, nyilvánvalóan, de ez talán a böjt a leginkább arról szól, hogy önmagamba fordulok. Tehát amikor nagyon egyszerű, hogyha például nem eszek, ugye minden nap eszünk reggel, délbe, este, vagy még többet is kihogy, vagy kevesebbet. Amikor jön a böjt, ugye ennek egyik megnyilvánulás, ez az egyik legelterjedtebb látványosság az, hogy nem eszünk valamit, vagy feladunk valamit. Na most, amikor nem eszek, vagy kihagyok valamit, akkor feladok valamit. Ez azt jelenti, hogy egyre inkább megismerem, hogy hol vannak az én korlátaim. Hogyha reggel nem reggelizem, például, vagy nem iszom, vagy nem eszem valamit, akkor látom azt, hogy milyen vagyok én akkor, hogyha valamit megvonnak tőlem, vagy megvonok magamtól. És általában az emberi személyiség, hogy milyen vagyok, akkor mutat meg leginkább, amikor valami hiány van. És ilyenkor pont ezt szolgálja valahol az önmagamba tekintésre a böjt, hogy meglássam, milyen vagyok én. Elsősorban ez az első gondolatom. A másik gondolom, hát hogy megláttam, akkor hogy tudok én ebből kiszabadulni. És ugye itt jön az, hogy hó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg a halálra ítélt testből. Hát muszáj fordulok Istenhez, megismerem egyre jobban önmagamat, és arra jövök rá, hogy hát rengeteg korlátom van. És van egy korlátom Istenem, aki ezt a korlátolt embert fel tudja használni, vagy éppen át tudja formálni az ő képére, és ebben a böjt nagyon nagy segítséget tud nyújtani.
Mik azok a megvonások magunktól, amik valóban hatást érnek el? De nem egy receptkönyv, amit most akkor ne egyél húst, mert akkor Isten jobban szeret. Vagy azért nem csak a hús elvonás, vagy itt az étkezés, de itt akár gondolok olyan dolgokra is, ami számomra fontos.
Igen. Tehát én már évek óta gyakorolok egy bizonyos dolgot. A világhálót nem úgy használom ebbe az időszakban, mint máskor. Ez egy nagyon komoly dolog, hiszen a napi kommunikációban ez egy fontos eszköz az embernek is. Mikor ezt korlátozod, akkor úgy érzed, hogy beszűkülsz egy picit. De ez nem beszűkülés, hanem önmagad felé való nyitás. Tehát ilyen módon. Lemondás. Tehát ez a lemondás. Ez étel is lehet. Ugye én is szeretek enni jókat, hogyha sikerül azt mondanom, hogy na akkor ebben az időszakban kihagyok valamit, akkor ez megint csak arról szól, hogy letettem valamit, ami nekem fontos. És itt mutatkozik meg az emberség, hogy hol vagyok én akkor, ha azok nélkül, a fontos dolgok nélkül, a mindennapi dolgok nélkül, ki vagyok én valójában. Hogy tudok-e úgy funkcionálni, mint azokkal. Tehát ezért gondolom azt, hogy letevése valaminek. Nyilvánvalóan keresztény emberként én tudom, hogy a böjt nem csak letevés, hanem felvállalás is. Tehát nem csak lemondok valamiről, hanem felvállalok valamit. Az igazi böjt abban mutatkozik meg egyébként, hogy nem csak leteszek valamit, hanem ahelyett felvállalok valami mást. Mindig szokták mondani, hogy hát, hogy keresztény emberek ezt nem szabad, azt nem szabad, azt nem szabad. Nem így van, hogy ezt nem szabad, azt nem szabad, azt nem szabad, hanem amit nem szabad, ahelyett lehet valami mást. Ugye egy nagyon egyszerű dolog, azt írja a Szent, és ne lopj. És azt mondja a pápos, dolgozzatok, hogy tudjatok adni. Tehát, hogy valaminek a felvállalása, dolgozni sokkal nehezebb, és hogy adni valakit abból, amit már megkerestem, amit verejtékkel kiharcoltam, abból nagyon nehéz aztán azt mondani, hogy adok is belőle. Ez már igazi harc. Tehát felvállalást is jelent azokért az emberekért esetleg, akik nem tudnak részt venni a böjtben, vagy akár akik szükséget látnak.
Sokszor vannak az életünkben olyan dolgok, amik régóta vágyak az életünkben, kérdések, problémák, amelyek megoldásra várnak, és sokszor Bibliából olvassuk azt, hogy akik nem olvasnak Bibliát, azért hallottak már Bibliai történetet, hogy ha valamit akart, akkor böjtölt. Miben segít az ilyenfajta kérdések utakeresésében a böjt?
Nyilvánvalóan megint csak visszatekintek arra, hogy felismerjem Isten mit akar. Lehet, hogy én akarok valamit nagyon, de pont a böjt, hogy lemondás és felvallalás megmutatja, hogy szükségem van nekem arra. Egyrészt, vagy pedig tényleg, én szerintem nagyon-nagyon rossz gondolat az, amikor ráböjtölünk valamire, tehát azt jelenti, hogy böjtel kierőszakoljuk Istentől ezt a dolgot. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem így működik. Ugye az imádság sem az, hogy én kérek, és akkor Isten ad, hanem az imádság igazából beszélgetés Isten. Böjt imádság nélkül egyébként elképzelhetetlen, ez egyértelmű. Tehát, hogy nem azt teljesít Isten, amit kérek, hanem Istennek eleve terve van az, hogy nekem megadja, és én akkor elfogadom az ő tervét. Na most vannak nagyon nagy vágyunk, nem tudom. Mondjak egy példát, esetleg egy anyuka nagyon vágyik gyermekáldásra. Nem sikerül. És akkor azt mondja, akkor böjtölni fog, imádkozni fogok. Keresem az Isten akaratát. Én hiszem azt, hogy erre Isten válaszol. Isten elkészítette számára. De nem hiszem, hogy a böjt az, amivel én ezt kierőszakolom Istentől, hanem igazából rájövök arra, hogy hol vannak újra csak a korlátaim, és hol van határtalan Isten, aki engem tud ebben segíteni. Átadás az Isten felé. És onnantól kezdve én elfogadom, bármi történjen. Ez a teljes elfogadás jelenti. Kiüresítem önmagamat, és elfogadom. Most Jézus azt mondja, hogy aki utánam akar jönni, az tagadja meg magát. Tehát a bőjtben a megtagadás azért ez egy nagyon komoly dolog. De aztán azt mondja, hogy vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Tehát akkor van egy vállalás is benne. Ez is ugyanaz a bőjt kérdése. Lemondok, de azért, mert tudom, hogy nekem erre szükségem van, nincs. Nem hiszem, hogy a bőjt az egy ilyen misztikus eszköz arra, hogy valamit megkapjunk a mindenhatótól.
De talán arra jó, hogy a közeget kialakítsuk, ahol jó lesz a kapcsolat.
Pontosan. Az Istennel való kapcsolatunkról szól a bőjt. Arról, hogy minden olyan dolgot, amely elválaszt, amely közém és Isten közé áll, azt úgy félretegyem. És ez akár belső dolog, akár külső dolog, teljesen más. Ugye Pál mondja egy helyen, hogy megsanyargatom testemet és szolgálvá teszem, hogy másoknak prédikálok magamat, alkalmatlanná tegyem a szolgálatra. Tehát, hogy megsanyargatom magam, akár ez is benne van. Most nem akarok belemenni ebbe, de hát már önsanyargatás valahol, ha le kell mondani valamiről. Tehát ez már ott van benne ez a dolog is. Hogy ki meddig megy el, ez egy teljesen más kérdés.
Típusokról vagy technikákról beszélhetünk?
Nem hiszem, hogy ez egy jó dolog, hogy típusok. Vannak nyilván vallás gyakorlatok vannak, hogyha azt veszük, ugye. A teljes ételmegfosztástól egészen a ételmegvonástól egészen a bizonyos ételek nem evése, ugye ez más felekezeteknél másképpen jön el, vagy éppen akár, hogyha még nagyobb kitekintést nézünk, akkor a bizonyos időszakokban a nem étel maga fogyasztás, vagy éppen a szexuális együttléttől volt távolmaradás. De nagyon sok formája van, nem hiszem, hogy erre technika lenne. A legjobb szerintem a legjobb bőt az, ami eleve fentről indult. Tehát igazából Isten az, aki engem elvisz ebbe a dologba. Én ezt úgy érzem, saját magam életében azt tapasztaltam, hogy amikor én nagyon akartam böjtölni, akkor az mindig ilyen fából vaskarika. De amikor az Úristen indít arra, hogy én böjtöljek, akkor egyrészt könnyebben is működik a dolog, másrészt pedig értem, hogy miért kell csinálni. Magamtól ugye ez mindig olyan dolog, hogy igen, fontos, de mégse az. Kell egy belső ilyen ráhangolás Isten, hogy akkor együtt csináljuk ezt, mert ezt amúgy nem is lehet másképp.
Kárpátalján környezetünkben tudunk sok embert, akik böjtölnek is. Nagyon fontosnak tartják ezt. Megdöbbentően érdekes családok kezdenek el böjtölni. Mindenki a saját életének egyik legfontosabb részét próbálja időszakosan távol tartani az életéből. Mennyire látjuk ezt gyakorlatként Kárpátalján? Mennyire él?
Én azt gondolom, hogy sokkal jobban él, mint ahogy mi látjuk. Mert pont az a lényeg a böjtnek, hogy ezt nem kell mutatni. Nagyon sok emberrel látszik, amikor elmegyünk egy étterembe és meg akarunk enni valamit, akkor hoppá, jaj, hát akkor biztos böjtöl, és igen, mondja, tehát nem, nincs ez nagy dobra verve. És nagyon érdekes, hogy olyan emberek is szokták ezt az eszközt használni az életükben, nem rossz szerintem, hogy akik nem annyira vallásosak, nem része az életüknek, úgy rendszeres a templomba járás, vagy valami. De ott van. Néha babonás módon van jelen, tehát ez azt jelenti, hogy adok valamit az Istennek, hogy adjon nekem valamit. Ez ugye ez a primitív vallásosság igazából sokszor, és természetesen ez nem működik sok esetben. De arra jó sokszor, hogy az ember valahogy felismerje azt, mert Isten könyörületes, én hiszem azt, hogy tényleg az Isten egy ilyen tetre úgy lép. Na, meglátom, hogyha megpróbáltál engem, ugye ez maga a Szentírás, mondjuk próbáljátok meg engem, tehát az, hogy próbáljátok ki engem, ez egy nagyon nagy bizalom az Isten részéről. Megpróbáltál, na, én akkor látom, hogy ezt akarod, akkor én lépek az életed felé. Te is léptél felém, én is lépek feléd, és akkor ebből nagyon csodálatos, jó dolgok szoktak kijönni. Én azt hiszem, hogy ez egy, tehát sokkal jobban el van terjedve a böjt nálunk, mint amennyire mi azt látjuk egyébként a mindennapokban. De ez a jó benne. Ez a jó, hogy ugye Jézusi tanítás, hogy nem mutasd, hogy böjtölsz, hanem tudja, te mennyi egyáltalán, hogy mit csinálsz, és majd ő, aki titkom van, mi majd válaszol neked.
Jézus az új szövetségben nem csak hogy feltételezi, hanem természetesnek tartja azt, hogy a Krisztus követői böjtölnek. A hegyi beszédben három dolgot sorol fel, mondhatjuk úgy, hogy a tanítványok három kötelességéről beszél Jézus. Az egyik az alamizsnaosztás, a másik az imádkozás, és a harmadik a böjtölés. Itt Jézus azt mondja, hogy amikor pedig böjtöltök, akkor ne legyetek magamutogatók. Amikor adományt osztotok, akkor ne tudja a jobb kezed, hogy mit tesz a te bal kezed, és amikor böjtöltök, ne az emberek előtt tetszelegjetek, hanem történjen ez Isten jelenlétében, és történjen ez az Istennel való kapcsolat megerősítése érdekében. Vaja ez Gede Csongor, a kolozsmonostori református egyházközség lelkipásztora, akivel ma a böjtről fogunk beszélgetni.
Van, aki már hamvozó szerdától kezdve komolyan veszi a böjtölés szokását, és ezt azért mondom, mert a baráti körünkben van olyan hívő református keresztény, akiről tudom, hogy ebben a 40 napos böjti időszakban szó szerint böjtöl kijelöl egy napot, amikor nem csak hogy megtartóztatja magát a eledeltől, hanem beiktatja az életébe, életének az idejébe, evés helyett mondjuk az Istennel való kapcsolatának az ápolását, az elcsendesedést. Mert szerintem ugye sok mindenről beszélgetünk a böjt kapcsán, 21. században mindenfajta böjtölésről beszélünk, az ökológiai vonatkozású böjtölésről kezdve, amikor ugye van, aki lemond az autóról azért, vagy az autó használatáról ebben az időszakban azért, hogy az Isten teremtett világát egy kicsit jobban megőrizzük, és jobban vigyázzunk rá. Van, aki ilyenkor lekapcsolódik az online virtuális világról. Én szerintem, amikor böjtről beszélünk, akkor a böjtöléshez hozzákapcsolódik az eledeltől való önmegtartóztatás is. Lehet emellett még más egyébről is lemondani, de én a Szentírás tanítása alapján, illetve az alapján, amit a Biblia ír, én azt a következtetést vonom le, hogy a böjt a Biblia tanítása szerint az, amikor valaki egy bizonyos cél érdekében, egy bizonyos ideig nem fogyaszt ennivalót, vagy indivalót. Vagy ugye a Szentírásban arról is olvasunk, hogy ilyenkor megtartóztatja testét, önmegtartóztatóbb életet folytat. Én magam is alkalomattán gyakoroltam a közösségi böjtölésnek egy bizonyos formáját, tehát megegyeztünk lelkész kollégákkal, hogy egy bizonyos napon, egy bizonyos időpontban ugyanazt a bibliai igét reggel elolvassuk, a hozzáfűződő magyarázatot, ugye nem sikerült találkoznunk, de tudtuk, hogy reggel 10-kor kedden mindenki a napi igét olvassa, és elcsendesedik, és a ebédig vagy vacsoráig tartó időszak egy kicsit Istennel való kapcsolat szorosabbá fűzéséről szól. Én úgy gondolom, hogy a böjtnek van egy ilyen jellegű szolidaritást is kifejező jelentősége. Ez a közösségi böjtölésre gondolok itt, tehát amikor több ember egy bizonyos célért böjtöl, az ugye az a közösségi böjtnek egy olyan formája, amikor tudom, hogy a másik embernek is fontos az a cél, amiért most éppen lemondunk az eledelről. És én azt is tapasztaltam, hogy érdekes módon, ahogy az embernek a teste kezd tisztulni, a méreg anyagok eltávoznak, kiürül belőlünk az a sok gátló tényező, ami nem csak a testünket mérgezi, hanem nagyon sokszor az Istennel való kapcsolatunkra is negatív hatással van. Ahogy tisztul a test, úgy kezd szerintem sok esetben tisztulni egy kicsit a lélek, vagy letisztulni egy kicsit az Istennel való kapcsolatunk is. Mondani szoktuk, hogy evés közben jön meg az étvágy. Én azt mondanám, hogy böjtölés közben jön meg az értelme annak is, hogy helyes ez a böjtölés. Illetve, hogy célra vezető-e. Van, amikor az ember egy bizonyos célért elkezd böjtölni, a Szentírásban is olvasunk erről, hogy meghirdetik a közösségi böjtöt, és aztán menet közben az emberek számára világossá válik, ugye, gondoljunk csak a Jónás történetére, világossá válik az, hogy mi Istennek az akarata. Ugye, elkezdenek böjtölni, és a böjtölés ideje alatt jönnek rá arra, hogy hát vissza kell térni az Istenhez, meg kell változni, mert hanem Istennek a pusztulása fog ránk várni. Nem biztos, hogy a niniveiek mindannyian a böjtölés első napjától kezdve tisztában voltak azzal, hogy mi is Istennek az elvárása, és mit jelent az, hogy meg kell változni, és meg kell térni, és az Istennel való kapcsolatot újra kell építeni, de menet közben rájöttek, hogy ez nem lehet másként, csak hogyha az ember bizonyos dolgokat gyökeresen kitisztít az életéből. Arról is olvastam, hogy gyülekezet vezetői, lelkipásztorai nem erdélyi esetről van szó, hanem amerikai esetről, de a gyülekezet lelkipásztorai meghirdették a böjtölés alkalmát a gyülekezetben, és olyan áldásait tapasztalták ennek, amire nem is számítottak. Anyagi vonatkozásban is, és lelki vonatkozásban is. Tehát szemmel láthatóan Isten az áldását adta egy bizonyos célra, egy bizonyos gyülekezetépítési tervre a böjtölés eredményeképpen. Én úgy gondolom, hogy semmiképpen nem mondhatjuk azt, hogy a böjtölés az egy haszontalan vallási rítus. Lehet az is. Tehát a Szentírás arról is ír, hogy mi van akkor, amikor egy jó célt helytelen tartalommal töltünk meg. Tehát maga ugye a jó cél az, hogy lemondjunk dolgokról, az, hogy álhatatosabbak legyünk, az, hogy megtanuljunk dolgokat elengedni az életünkből, megtanuljuk egy kicsit a prioritási sorrendet sokszor átrendezni az életünkben, megtanuljuk azt is, hogy nem a gyomrunk az úr, hanem mi uralkodunk érzéseink, indulataink, vágyaink fölött. Ez mind-mind jó cél lehet, de meg lehet tölteni ez helytelen tartalommal, akkor, hogyha ez magamutogató, akkor, hogyha nem Isten dicsőségére történik, hanem azért, hogy wow, az emberek egy szenzációként arról beszéljenek, hogy nézd meg, ez az ember mit tesz jelnek, micsoda komoly hívő keresztény. Böjti idő az egy nagyon jó lehetőség lehet arra, hogy az ember ne csak arra figyeljen, hogy mennyire felszínes, vagy mennyire mély a kapcsolata Istennel, hanem böjti időben talán sokkal jobban oda lehet figyelni arra, hogy mi minden van, ami ezt a kapcsolatot mai 21. században akadályozza. Azt látom, hogy ebben a felgyorsuló, rohanó társadalomban, amelyben annyiféle elvárásnak kell megfelelni, nem tudunk álhatatosak lenni, nem tudunk kitartóak lenni. Márpedig sem az imádkozás, sem az igazi böjtölés, ez nem lehetséges kitartás nélkül. Hozzátartozik az Istennel való őszinte és mély kapcsolatunkhoz az, hogy álhatatosak tudunk lenni. Pál apostol, akkor az efézusi gyülekezet véneitől búcsúzik, akkor azt írja, hogy viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra, amelyben a Szentlélek vigyázókká tett benneteket. Úgy gondolom, hogy a böjti időszak, ez pontosan erre jó, hogy viseljek gondot elsősorban magamra. Igen, magamra is gondot kell fordítanom. A böjti időben pedig sokkal jobban oda tudok figyelni arra, hogy melyek az igazi lelki erőforrásaim, illetve melyek a lelki erőforrásaimnak az akadályai, melyek azok a tényezők ebben a világban, amelyek elszívják szinte az energiánkat, melyek azok a dolgok, amelyek életünkben akadályként állnak az Istennel való kapcsolatunk útjában. Én személy szerint is tapasztalom, és örülök a böjti időszaknak. Ilyenkor valahogy én lelkileg feltöltődök. Sokféle módon lehet gyakorolni ma böjtölést. Nekem azt tetszik, amikor van egyfajta jó koncepciója is az embernek arra nézve, hogy mivel akarja kitölteni azt az időt például, amit nem evésre fordít, nem Facebookozásra, nem tévénézésre. Ilyenkor jó egy komoly koncepciót kiépíteni, kialakítani, hogy igen, például ezt fogom elolvasni ez alatt az idő alatt, erre fogok jobban odafigyelni, ezt fogom beiktatni az életembe evés helyett, korgogyomorral otthon ülni, és várni azt, hogy hú, mikor jár már le ez az időszak, hogy megessem a világ legnagyobb hamburgerét. Szerintem így nem érdemes böjtölni, hanem úgy érdemes böjtölni a keresztény embernek, a református keresztény embernek, hogyha amögött van egy lelki tartalom is, és tudja, hogy ezt miért teszi, és ezt örömmel teszi, nem kényszerből, és ha látja az eredményét is annak a böjtölésnek. Igen, a nagypénteki böjt az tényleg ott van a vallás gyakorlatunkban, tehát ez már szinte szokássá vált talán a mi református köreinkben is. Nyilván ennek is megvan a töltete is, tehát ez a gyász napja, a keresztre feszítésnek az emlék ünnepe, emléknapja, és akkor az emberek valószínű úgy látták jónak, hogyha Jézus Krisztus annyi mindenről lemondott értünk, illetve az egész életéről lemondott értünk, akkor legalább ezen a napon mi is valamiről mondjunk le az ő érdekében, illetve annak érdekében, hogy ilyenkor ne csak emlékezzünk arra, ami egykor nagypénteken történt, hanem mélyebb értelmű.
szarvas hűs forrás után lelkem eped, vágyik hozzád, úgy mennék én az élő úr felé, mikor jössz el, hogy elvigyél. Könnyek között telt életem, mert az urat nem ismertem, szomjaztam én az igazság után, nem tudtam, hogy ő rég vár rám. És fölemelt magához bont, kiválasztott, hogy meglássam arcát. Ó Jézus, jöjj, úgy várok.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdió közös műsorát hallják.
A Kárpát-medencei régió minden országát érintő egészségügyi szakember hiány különösen a családorvosok tekintetében érzékelhető. A Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesületen a családorvosi szakma és az ágazatban dolgozók elismertségének növelésén túl szeretne javítani az utánpótlás helyzetén, arra törekszik, hogy lassítsa vagy megakadályozza a családorvosi kar előregedését. Ezzel a céllal jött létre az év családorvosa a Kárpát-medencében című pályázat. A pályázat részleteiről a következő percekben Jakab Lajos Badaló családorvos, a projekt kárpátaljai kurátora mesél.
A Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete, a MAOTEL kezdeményezésére évente meghirdetik az év családorvos a Kárpát-medencében nevet viselő pályázatot, amely a családorvosi szakma és az alapellátásban dolgozók elismerését és megbecsülését kívánja növelni. Ez meg van hirdetve minden magyar lakta Kárpát-medencei régióra is. A pályázatot az idén két kategóriában lehet benyújtani. Az egyik a junior díj, a másik pedig úgynevezett senior díj. A junior díjra pályázók lehetnek olyan 5.-6. éves orvostanhallgatók, rezidensek, akik az alapellátásban gondolják kezdeni orvosi életpályájukat, vagy legfeljebb 5 éve dolgoznak orvosként az alapellátásban. A pályázat tartalma olyan 3-5 oldalasig terjedő magyar nyelvű munka összefoglaló készítése, amelynek fő témája a munkájuk, a betegellátás megszervezésének terve, vagy megvalósult gyakorlata, esetleg krónikus betegségek gondozása, népegészségügyi prevenciós tervről vagy teljesítményről történő beszámoló, megtörtént eseményről szóló összefoglaló. A senior díjra pályázók azok közül kerülnek ki, akik a családorvosi pályán legalább 5 éve dolgoznak, és amennyiben legalább 20 éve dolgoznak, egy munkásságukat összefoglaló művel, vagy tevékenységüket összefoglaló egy-egy betegségcsoporttól, vagy általuk kiemelt tevékenységnek tartott munkájukból készült dolgozattal, vagy esetleg 3 tanulságos eset bemutatásával is pályázhatnak. A pályázatokhoz még a pályázó részletes szakmai önéletrajzát is kell csatolni. A pályázatok benyújtási határideje 2019. március 15, és a projekt kárpátaljai kurátorának e-mail címére, az én e-mail címemre kell benyújtani, amelynek elbírálását követően régióként az országot reprezentáló kurátor javaslatára, tehát a junior és senior díjra legfeljebb 5-5 pályázat kerül kiemelésre. A prezentáció és vita alapján országonként és csoportonként junior-senior egy-egy mű kerül díjazásra. A pályázat végleges elbírálása és a díj átadása tudományos ülés keretében történik április 13 és 14 között Budapesten. Ez egy nagyszabású továbbképző konferencia is lesz egyben, amely mozgásszervi betegségek témakörében zajlik, neves előadók részvételével. A pályázat keretében a kurátorok javaslatával kerül átadásra az életmű díj, amely olyan családorvosként praktizáló kolléga érdemel majd ki, aki legalább 30 éve dolgozik, vagy dolgozott családorvosként. Eznek már megvan a nyertese, ez majd akkor derül ki a díjátadásnál. A díjakra a jelöltek és a meghívottak a továbbképzésen résztvevők részvételi szállási, étkezési költségét a pályázatot kiíró MAOTE a Bethlen Gábor alapkezelő támogatásával fedezi. A pályázat részletes leírása a www.évcsaládorvosa.hu honlapon olvasható, tehát ott minden elérhetőség fellelhető. Meggyőződésem, hogy szűkebb régiónkban is vannak jól felkészült, lelkiismeretes családorvosok, akik bátran megmérethetik magukat ilyen rangos fórumon. Őket szeretném arra biztatni, hogy bátran jelentkezzenek erre a pályázatra, hogy bizonyítsák, hogy a kárpátaljai alapellátásban is vannak jó versenyképes orvosok.
Az elmúlt percekben Jakab Lajos badalói családorvost, a projekt kárpátaljai kurátorát hallották, aki az év családorvosa a Kárpát-medencében című pályázat részleteiről számolt be.
Határtalan, a Kárpát-medencei Református Stúdió közös műsora.
Néhány évvel ezelőtt Magyarországon újszerű módszertani kezdeményezés indult el, melyben a játékos élményszerzés és fejlesztés a magyar folklór adta lehetőségeken keresztül valósul meg. Az Így tedd rá nevet viselő módszer a pedagógus, a gyermek és a szülő közös tevékenységére épít. Vidékünkön a nagyberegi Jaró Klódia képviseli az Így tedd rát, az Ungvári Közművelődési és Művészeti Kollégium koreográfia szakát végzett, a Kárpátaljai Néptánc Együttes sorát erősítő lány hetente több mint 150 kisgyermek és általános iskolás számára vezet ilyen jellegű foglalkozást. A következő percekben Jaró Klódiát, az Így tedd rá program vezetőit hallhatják.
Így tedd rá Kárpátalja mozgalom. Mi is ez a módszertani kezdeményezés? Miről szól? Mikor kezdett el foglalkozni ezzel?
Az Így tedd rá az Magyarország vezető népi játék és néptánc módszertani programja. A program ötletgazdája és kidolgozója tulajdonképpen szíve és lelke Balatoni Katalin néptáncpedagógus és neveléstudományi kutató. Mi hiszünk abban, hogy a játéknak nagy a közösségfejlesztő, közösségformáló ereje, és a személyiség fejlődésében is nagy szerepe van, valamint abban is hiszünk, hogy a játék az nélkülözhetetlen a gyerekek életében, nem csak fejlesztési szempontból. Én a programmal személyesen 2017 nyarán találkoztam, de azt mondanám, hogy különleges módon, ugyanis én az interneten találkoztam egy foglalkozásról készült videóval, és én akkor szülői kérésre indítottam el az óvodás csoportomat. Korábban csak iskolásoknak tartottam néptánc foglalkozásokat, és amikor ezt a videót láttam, ugye megragadott, hogy itt valami más van ebben, olyan, amit majd használhatok az újonnan induló óvodás csoportban is, és ezután megvásároltam az Így tedd rá kiadványokat, és azt mondhatom, hogy autodidakta módon tanultam meg az alapokat, ami a módszerhez tartozik. Ezután ugyanebben az évben, tehát 2017. decemberében a programgazda itt tartott Beregszázban továbbképzést, akkor zajlottak az óvodafejlesztési program felújítása és akkor továbbképzések, és én már hetekkel azelőtt felvettem a Katával, a programgazdával a kapcsolatot, és arra kértem, hogy jöjjön el ehhez a Zovis csoporthoz, és tartson nekünk egy foglalkozást. Kata ennek a kérésnek örömmel tett eleget, de elmondása szerint arra nem volt felkészülve, ami nálunk fogadta. Elkezdte a foglalkozást, és elhatalmasodott rajta a döbbenet, hogy a gyerekek már akkor mennyi mindent ismertek, és ugye tudta azt a háttérinformációt, hogy én előtte nem voltam hozzájuk se továbbképzésre, se sehová, csak a kiadványokból tanultam meg, amit tudtam, és azokat adtam át a gyerekeknek, és ezután, az élmény után kért fel engem a Kata arra a feladatra, hogy képviseljem a programot itt Kárpátalján.
És milyen érzés ez neked? Miért szereted ezt a munkát?
Szerintem ez egy nagyon megtisztelő feladat, és nagy felelősség is, mert nem mindegy, hogy mit és hogyan közvetítünk.
Milyen különlegességei vannak ennek a módszernek? Hogyan hat a gyermekekre?
A program különlegessége talán az, hogy játszva tanulunk és játsszuk a táncot. Nem határozzuk meg azt, hogy milyen körben, melyik lábbal kezdjünk el lépni. Azt sem szabom meg, hogy kit válasszon például párjának, mert azt gondolom, hogy korosztályi sajátosság, hogyha mindenki például a kedvenc barátját választja párjának, akkor is, ha azonos neműek, és ezzel szerintem nincsen gond. A foglalkozáson különböző eszközöket használunk, ami az itted rának talán a védjegyei, ugye a tulipánok, a diók, babzsákok, korongok, színes gumiszalagok, és ezekkel az eszközökkel, ezeknek a segítségével tanuljuk meg a különböző tánclépéseket, motivumokat, ezzel készítjük elő.
Miből áll egy-egy foglalkozás, így különböző korosztályokra lebontva?
A legkisebbekkel, a 0-tól 3 éves korosztálynak a foglalkozás főként ölbéli játékokból áll. Az anyai ölben játszanak, simogatunk, ölelünk, höcögünk, hintáztatunk, és együtt fedezzük fel ezeknek az élményét. A nagyobbaknál, az óvodás korosztálynak pedig már nincsenek jelen a szülők a foglalkozáson, viszont szoktunk fél évente egyszer egy-egy szülős foglalkozást tartani, amikor minden anyuka, apuka, nagyobb testvér is újra gyerek lehet, és átélheti az együttjátszás és magának a játéknak az örömét és az élményét. A foglalkozásokon megjelennek a népi mondókák, a népdalok, a népi játékok, körjátékok, párválasztójátékok és egyéb nagy mozgásos játékok is.
Hol zajlanak jelenleg foglalkozások Kárpátalján?
A Nagyberegen jelenleg 3 csoportban, 3 különböző korosztálynak, emellett Kígyóson van még a 0-3 éves korosztálynak, és Beregardóban is szintén ugyanennek a korosztálynak, ezen kívül a Munkácsi 4-es számú Szent József óvodában is vannak foglalkozások.
Az elmúlt percekben Jaró Klódiát, az Itted rá módszertani mozgalom kárpátaljai képviselőit hallották munkájáról, tapasztalatairól.
Lelkünk csendessége.
Kedves hallgatók, Isten igéjét olvasom számotokra János első leveléből, az 5. fejezet 4. és 5. versét. Így hangzik Isten igéje: mert ami az Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Isten ebben az igében a győzelemről beszél. Mit jelent győzni? Mit jelent győztesnek lenni? Sajnos a legtöbb ember a környezetünkben, környezetemben is a vesztességet éli meg. Úgy éli meg a saját életét is, mint aki nem elég ügyes, nem elég bátor, mint akinek nincsenek sikerei. Nagyon sok ember úgy látja saját magát, mint aki nem túl szép, nem túl vonzó, akinek sok fájdalma van talán amiatt, hogy elutasították. Pedig az Isten nem erre teremtett bennünket. Nem azért teremtett, hogy az ember vesztesnek érezze magát, hanem győztes életre teremtett bennünket. Jézus Krisztus vívta ki nekünk ezt a győzelmet. Ő volt az, aki bennünket győztessé tehet. Mi sokszor próbáljuk úgy kárpótolni magunkat, kompenzálni a veszteség érzetünket, hogy esetleg megnézzünk egy olyan sorozatot, ahol egy nehéz életkörülmények között élő ember egyszer csak kitör a bajok, nehézségek közül, nyomorúságok közül, és az élete kivirágzik. És sokszor belelátjuk magunkat is, beleképzeljük magunkat is ebbe a helyzetbe, és örülünk annak, hogyha valakinek jobbra fordul a sorsa. Talán éppen ezért játszunk társas játékokat, hogy legalább valahol érezzük magunkat sikeresnek, érezzük azt, hogy jó nyerni, jó győzni. Én bevallom, hogy nagyon sokszor ezért nézek sporteseményeket. Olyan jó látni azt, amikor a győztes kibontja a pezsgőt, amikor örül annak, hogy győzött, örül annak, hogy sikeres volt. Az Úristen bennünket hasonlóan sikeressé akar tenni. Azt akarja, hogy győztesek legyünk. Az élet különböző gondjaival, bajaival szemben tudjunk nyerni. Ne veszteseknek érezzük magunkat. Nagyon sokszor emberek árnyékában élünk. Olyan emberek árnyékában, akik hatalmas győzelmeket vívtak ki. És az emberi természetünk talán azt mutatja, hogy mi nem lehetünk ilyen győztesek. A Jelenések könyvében Jézusról azt írja János apostol, szintén János apostol, győzött a Júda oroszlánja. Mi, amikor az Isten házába jövünk, amikor előveszünk a Szentírást, amikor éneklünk, akkor erre a győztes Krisztusra gondolunk, az ő győzelmére gondolunk. Azon szoktam gondolkodni, és gondolkodjunk most akár közösen ezen együtt, hogy amikor Jézus Krisztusra tekintünk, aki legyőzte ennek a világnak minden gonoszságát, minden élet idegenségét, akkor milyen érzés támad bennünk, milyen érzés támad a szívünkbe, amikor győz a csapatunk, amikor sikerre jutott az, akinek szurkoltunk, akkor örülünk. Van-e ilyen öröm a mi szívünkbe, amikor Jézus Krisztusra gondolunk? Van-e ilyen öröm a szívünkbe akkor, amikor Jézus Krisztust látjuk? Arra a Krisztusra tekintünk, aki győzött. A veresség állapota az nagyon sokak érzése. De az igazi győzelmet azt tudja átélni, aki rá tudja bízni az életét Jézus Krisztusra, aki vallja azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, aki legyőzte ezt a világot. Jó lenne, hogyha minél több emberben ott lenne ez az öröm, hogy az Isten fia legyőzött minden akadályt, aki vele él, aki mellette él, a szintén győztes életet tud élni. Amen.
Önök a Királyhágó melléki református egyházkerület Harangszó című műsorát hallották. Köszöni a szerkesztő lelkipásztor, Gitel Szabó József Levente nevében is megtisztelő figyelmüket a bemondó, Gitel Szabó Júlia Zsuzsanna. Békesség Istentől!
Harangszó Rádió.